Alternatív tények, a tudás ellenségei. Ezzel a címmel jelent meg Åsa Wigforss filozófus, a Stockholmi Egyetem professzorának könyve, amelyben ezt írja. Nem csoda, hogy az ember tehetetlennek érzi magát az ellentmondó hangok zűrzavarában, elveszíti hitét az értelemben és az igazság megtalálásának lehetőségében, és az igazságon túli világ apostolai persze pont ezt akarják. Igenis, szembe lehet szállni a koholmányokkal, az alaptalan kijelentésekkel, le lehet leplezni a hazugságot és a ködösítést, rá lehet találni a megalapozott és kristálytiszta tényekre. A tudást sok támadás érte a történelem folyamán, de mindig győzedelmeskedett. Végtére is az ember racionális állat, ahogy Arisztotelész mondta. A szerző szerint egyébként ma sokkal több téves nézetünk van a világról, mint az internet kora előtt volt. Hogy mi mindennel foglalkozik ez a kötet, és milyen kijózanító összefüggésekre világít rá, arról Dobosi Beáta fordítóval beszélgetünk. Hogy mennyire korszerű és gyakorlatias mindaz, amit olvasunk, erről kérdezem először.
Én azt gondolom, egyrészt, hogy nagyon-nagyon korszerű, tehát hogy egy olyan kérdéshez nyúlt hozzá itt a szerzőnő, ami tényleg a hétköznapi valóságunk tulajdonképpen. Ugye eleve már az alternatív ténykifejezés is nagyon mai. Azt mondjuk fontos megjegyezni, hogy ez a könyv még a Trump érában íródott. Egyrészt azért, mert nagyon sok példát hoz az amerikai politikai életből, illetve Trump elnökségéből a mondani valója alátámasztására. Másrészt pedig azért, mert maga az alternatív tények kifejezés is Trumphoz köthető, ugyanis az egykori sajtótitkára Sean Spicer azt állította, hogy még soha nem gyűlt össze olyan népes tömeg Washingtonban az elnök beiktatása, mint 2017. január 20-án Trumpén. A bizonyítékok azonban ezt nem támasztották alá, és amikor kipattant a botrány körül az állítás körül, akkor Trump volt tanácsadója Kellyanne Conway, azt találta mondani a sajtóban, hogy Spicer csupán alternatív tényeket közölt, és ez az állítás bosszantotta fel annyira az írónőt, hogy úgy érezte, hogy meg kell írni ezt a könyvet, mert eljött az ideje annak, hogy egy filozófus is megszólaljon ebben a témában. A másik dolog pedig, amiért nagyon-nagyon korszerűnek érzem, hogy ugye abból indul ki, hogy mindig voltak olyan emberek, akik megkérdőjelezték a fennálló világrendet, vagy hát a világ dolgaira vonatkozó magyarázatokat, legyenek ezek összeesküvés elmélet hívők, vagy csak sima kétkedők, viszont mára odáig fajult a helyzet, hogy mintha nem is ugyanabban a valóságban élnénk, vagy legalábbis nem ugyanarról a valóságról beszélnénk. Szinte teljesen ellehetetlenedett a kommunikáció az emberek között, és ez a jelenség így világszinten megfigyelhető, bár nyilván ő ugye legjobban az amerikai és a svéd közéletet ismerjük, hogy a példák zömét onnan hozza, de néha tesz kisebb európai kitekintéseket, meg hát nem egy nagy ördöngösség nagyon sok vonatkozásban a magyar viszonyokra is ráismerni, amikor ő erről mesél. És egyébként ez az oka annak is, hogy amikor ez a könyv megjelent Svédországban, először 2017-ben, ott is elég nagy hatása volt, tehát az emberek felkapták rá a fejüket. Ami pedig a gyakorlatiasságát illeti, én kifejezett erényének érzem ennek a kötetnek, hogy nem csak elvontan és általánosságban beszél ezekről a problémákról, tehát nem csak azt vázolja fel, hogy mi a jelenlegi helyzet, és hogy mik a nehézségek, hanem próbál tényleg praktikus tanácsokat adni arra, hogy hogyan oldjuk meg ezeket a problémákat. És ugye a legeslegutolsó rész a könyvben, pár oldal, nem tudom pontosan mennyi, az arról szól, hogy pontokba szedve felsorolja, hogy mi az, amit tehetünk az ellen, hogy harcoljunk a tudás ellenségeivel, ugye, ahogy arra a kötetnek az alcíme is utal. Egyrészt, mint magánemberek, és azt hiszem, hogy ez szólítja meg a legszélesebb közönséget, mert hát nyilván ezek valamennyiünknek hasznos tanácsok lehetnek, és megszívlelendőek. Másrészt pedig, mint újságíró, mit tehet valaki ez ügyben? Hát nyilván a sajtómunkatársainak óriási felelőssége van az információ terjesztésben. Harmadrészt pedig, mint tudós, és hát ugye a tudósok azért sarkalatos pontjai ennek a tudás ellenségei ellen való küzdelemnek, mert hát az oktatás révén ők juttathatják el a tudást az emberekhez. Én szerintem ezek jól használható tanácsok.
Nem is olyan bonyolult tanácsok, amire ő jut, hogy a kritikai gondolkodás lenne a megoldás, de hogy azért az biztos, hogy gondolkodni macerás dolog. És ugye erre elég sok célzást is tesz, amikor végigveszi, hogy miért is tartunk ott, ahol tartunk.
Igen, tehát gondolkodni mindenféleképpen macerás, és ezért is jó, hogy ennyire konkrétak ezek a példák, kiemelek néhányat, hogy érzékelhető legyen, hogy mire gondolunk. Tehát ő azt mondja, hogy ahhoz, hogy képesek legyünk effektíven kommunikálni dolgokról, tudnunk kell például érvelni. Képesnek kell lennünk arra, hogy értékeljük egy érvnek az érvényességét. Ismernünk kell a forráskritikát, tehát tudnunk kell, hogy milyen forrásokból merítjük az ismereteinket, mely források megbízhatóak, melyek nem azok, kinek hihetünk, kinek nem hihetünk. Meg kell bíznunk a szakértőkben és a szakértelemben. Most ez a példa, amit mondani fogok, nyilván nem szerepel a könyvben, mert korábban íródott, de hétköznapi valóságunk ugye a koronavírus járvány, amikor is jól tesszük, hogyha szakemberekre hallgatunk, tehát infektológusokra és epidemiológusokra, nem pedig arra, aki legutóbb kommentált a Facebook posztunk alá, mert valószínűleg ő nem szakértője a kérdésnek. Illetve még egy eszembe jutott, ami szintén nagyon jól megragadható, ez a tényellenőrzés kérdése, hogy mindig mindennek járjunk utána, megbízható forrásból természetesen, illetve hát ugye látjuk, hogy a közösségi médiában is jelen vannak már ezek a törekvések, hogy egy-egy bejegyzésnek az igazság valóság tartalmát vizsgálják, és amennyiben kétségek merülnek fel ezzel kapcsolatban, akkor azt jelzik a felhasználónak. Tehát azért azt hiszem, hogy ez annyira gyakorlatilag és annyira egyszerűen megfogalmazott dolog, hogy mindenképpen támpontot jelenthet az embernek, hogy el tudjon igazodni az őt körülvevő komplex valóságban. Nyilván kimondva mindegyik egyszerűbb, mint amikor megteszi az ember, de erre is nagyon jó tanácsokat ad, hogy hogyan lehet mondjuk megállapítani egy forrásnak a hitelességét, tehát így még részletekbe menően is kapunk segítséget.
Most három olyan dolog is volt ebben a válaszodban, amire ő külön-külön kitér. Említetted a szakértőket és a hozzájuk fűződő bizalmat vagy ellenérzéseket. A másik az érvelés, és a vitáról muszáj majd beszélnünk, meg a személyeskedésről, és hát a tényrezisztenciáról, szóval ez maga egy nagyon érdekes szó összetétel. De kezdjük akkor a szakértőkkel.
Nagyon sok olyan pontja van ennek a történetnek, ami engem személy szerint érdekel, és amit ugye a hétköznapi életemben én magam is nyomon tudok követni, és az egyik ilyen pont a szakértőkkel szembeni bizalmatlanság, ugye ő már a szakértelem haláláról beszél, tehát nem is ő, hanem úgy általában a szakértelem haláláról beszélünk mostanában, hogy az emberek nem bíznak meg a szakértőkben, és ami nagyon érdekes volt nekem ebben az egészben, és ezt a szerzőnő is kiemeli, hogy itt igazából a tudósokra kell ezt elsősorban érteni, mert hogyha nem tudom már milyen példát hozni, de mondjuk rövid zárlat van a házban, akkor mindenki azonnal kihívja a villanyszerelőt, és senkinek eszébe se jut kételkedni abban, hogy a villanyszerelő meg tudja csinálni. Tehát el fogja hárítani ezt a hibát, és nem lesz belőle, nem tudom, a lakástűz. Ezzel szemben az orvost például hajlamosak vagyunk felülbírálni, és saját magunkat diagnosztizálni és kitalálni magunknak a gyógymódot, és ezt azzal magyarázza, hogy van az emberekben valamiféle gyanakvás az elittel szemben, akik ott a társadalom felső részén így elszeparálva tőlünk függetlenül működnek, és hát nyilván, hogyha valaki elégedetlen a sorsával, vagy sok kudarc éri, akkor ez egy megnyugtató gondolat számára, hogy ő azért ilyen pehjes, mert hogy az elit valahol a háttérben folyamatosan ő ellene dolgozik, tehát nem kell a saját felelősségét vállalnia. És ezért nagyon sokszor megkérdőjelezik a szakértőknek a kijelentéseit, vagy állításait, vagy tanácsait.
A másik téma ez az érvelés, és hogyha az ember csak egy kicsit a tévére gondol, vagy az internetre, vagy egyáltalán a hétköznapi életre, hogy hogyan vitatkozunk, és mennyire tudjuk alátámasztani vita közben a mondandónkat, és mennyi benne a személyeskedés egyébként, szóval egészen szépen megjelenik az, amit ő itt leírt, hogy miket kellene félretenni, nem?
Ja, ez egy nagyon-nagyon komplex probléma, és az embereknek az egyik legfontosabb hiányossága az, hogy nincs megfelelő vitakultúrájuk, tehát hogy már a kommunikáció is ellehetetlenedik a két oldal között, és képtelenek ütköztetni a véleményüket. És ő azt mondja, ezt nagyon szépen le is vezeti, hogy azért egy kis alapvető logika soha senkinek nem árt, és mindenkinek tisztába kell lennie azzal, hogy hogy kell érvelnie, és hogy hogyan kell egy érv érvényességét ellenőriznie, vagy értékelnie szakszóval, és hogy hogyan kerülje el az olyan érvelési csapdákat, mint például a személyeskedés, amit te magad is említettél az előbb, hogy amikor én valakivel vitatkozom, akkor nekem nem az ő személyét kell támadnom, hanem az állításait. Mert abban a pillanatban, hogy elkezdem az ő személyét támadni, személyeskedését fajul ez az egész, ezt ad hominem érvelésnek nevezik egyébként szakszóval, és onnantól kezdve az egész vita kútba esett, vagy hát meghiúsul, nem az, hogy a kompromisszum lehetősége, vagy az egymás meggyőzésének a lehetősége, hanem az is meghiúsul, hogy tulajdonképpen méltón befejezzük azt a vitát annyival, hogy jó, akkor nem értünk egyet. Tehát, hogy innentől kezdve zsákutcába került ez az egész dolog, és hogy ezt nagyon sokan nem tudják. És ugye nem csak a személyeskedés az egyetlen ilyen érvelési hiba, többet is felsorol a szerző, egyébként a teljességigénye nélkül már rengeteg van, én annak idején utána néztem, ő csak néhány példát említ, de ilyen mondjuk a szalmabáb érvelés, ami azt akarja, hogy nem az ellenfelem álláspontját támadom, hanem annak egy eltorzított változatát. Tehát szándékosan félreértelmezem, méghozzá nyilván negatív irányba értelmezem félre, vagy mondjuk a hamis dilemma, amikor nincs valós ellentmondás a két alternatíva között, a téves analógia, vagy a hamis egyensúly. Tehát ezeket mind meg kellene tanulnunk, egyrészt felismerni, másrészt pedig elkerülni, mert hogy pontosan ez lehetetleníti el és viszi zsákutcába a kommunikációt.
A tényrezisztenciáról azért beszéljünk, mert én nem hallottam még ezt a szót, lehet, hogy ez már benne van a köztudatban, de hogy annyira kifejező.
Azt sem kizárt, ezt a szót én találtam ki. Igen, tehát ugye az egész könyvnek az első szerkezeti egysége az tulajdonképpen egy filozófiai alapvetés, mert ahhoz, hogy a szerző ki tudja fejteni a gondolatait erről a kérdéskörről, bizonyos alapfogalmakat tisztáznia kell, és hát nyilván onnan indít, hogy elmondja nekünk, mi az a tény, mi az a tudás, mi az a bizonyíték, stb. És abból a feltételezésből indul ki, hogy korunkban az emberek, ez egyébként egy amerikai humoristának az írására vezethető vissza, hogy az emberek napjainkra tényrezisztensekké váltak, vagyis nem képesek befogadni a tényeket. De aztán tovább megy egy lépéssel, és azt mondja, hogy ez tulajdonképpen evolúciós képtelenség, hiszen ahhoz, hogy az ember életben maradjon, folyamatosan rengeteg tényt kell feldolgoznia. Tehát most visszamegyünk eleinkhez, akik a szavannán éltek, és nekik tisztában kellett lenniük azzal, hogy honnan lesz rájuk veszély, hol találnak ivóvizet és élelmet, mit csinál a többi ember, és ezeket a tényeket mindenféleképpen tudomásul kellett venniük, különben elpusztultak. És egyébként ez a mai napig is így van, bár nyilván ma már elég ritkán támadnak ránk oroszlának, de a mai napig is szükség van arra, hogy a tényeket folyamatosan feldolgozzuk. Nem tudom, hogyha át akarok kelni egy forgalmas úton, akkor ugye körül kell néznem, és tisztában kell lennem vele, hogy semmi nem fog elütni, amikor elindulok. Úgyhogy nem lehetséges, hogy tényrezisztensek lettünk, sokkal inkább valószínű, hogy tudásrezisztensek lettünk. Tehát, hogy tisztában vagyunk a tényekkel, de valamiért nem vagyunk hajlandóak elfogadni azokat, valamiért elutasítjuk a tudást. Erre mondja, azt hiszem, ha jól emlékszem, példának a klímaváltozást, amivel mindenki tisztában van, de valahogy mégis hárítunk. Valószínűleg azért, hogy a saját felelősségünk alól felmenthessük magunkat, és hogy ne kelljen tennünk semmit ellene.
Nagyon sok szó esik a politikáról a könyvben, tehát tulajdonképpen a példák zöme szerintem onnan jön, és azt is írja, hogy egyáltalán a polarizáltság, vagy az, hogy a politika mennyire átszövi az életünket, hogy mindez, amiről eddig beszéltünk, annak az okai kereshetők a politikában. Tehát ott van a könyvben az álhírekről, a propagandáról, a hazugságokról szóló fejezet, elég kemény.
Igen, tulajdonképpen ez a második szerkezeti egység, hiszen ahogy a kötet alcíme mutatja, a tudás és ellenségei ennek a könyvnek a témája, és az első részben, ahogy az előbb mondtam, definiálja tulajdonképpen magát a tudást, és utána pedig sorra veszi a tudásnak a külső és a belső ellenségeit, és a külső ellenségek között szerepelnek ezek, amiket az előbb említettél, úgy mint a hazugság, álhír, propaganda, félretájékoztatás, összeesküvés elméletek, stb. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól felépített érvelés, és nagyon érdekes, hogy mindent annyira jól alá tud támasztani különböző példákkal, annyira jól tudja illusztrálni a mondani valóját. Nagyon sok példa származik a politikai életből, ahogy arról szintén beszéltünk, de vannak teljesen hétköznapi példák, és a sör a hűtőben az nagyon sokszor előkerül, az volt a kedvenc példám. Szóval, hogy eléggé közel hozza hozzánk ezt szerintem, és érthetővé teszi.
Amit a hazugságokról ír, és mondjuk ebben a fejezetben Trump például nagyon sokszor szerepel, abban van újszerű összefüggés.
Valaki azt mondta, hogy az újságíróknak kötelezővé tenni ezt a könyvet, kötelező olvasmánnyát tenni. Igen, nagyon érdekes az egésznek a mechanizmusa, hogy hogyan működik ez az egész hazugság álhíres propaganda gépezet. Egyrészt nyilván ugye nagyon sokan kihasználják a helyzetet arra, hogy manipulálják az embereket. Tehát most, hogy itt van az internet, ami lehetne egy nagyon-nagyon pozitív dolog is, nagyon sok negatív hozadéka is van, például a szűrőknek az eltűnése. Tehát egy boldog-boldogtalan tartalmat gyár, mindenféle felelősség nélkül, gyakran álneveken vagy nicknémeken mindenki azt ír meg, azt állít, amit akar, és borzasztóan nehéz eldönteni, hogy kinek hihetsz és kinek nem. Főleg, hogyha valaki ezt magas szinten üzi, akkor meggyőző is tud lenni akár. És a politika nyilván ezt előszeretettel lovagolja meg. Tehát kihasználja azt a lehetőséget arra, hogy tábort toborozzon saját magának.
Amikor becsuktam a könyvet, azon gondolkodtam, hogy valójában ebben mennyi a pszichológia, szóval hogy meg tudjuk-e, hogy jutottunk idáig. Számodra kikristályosodott, hogy miért viselkedünk így, mert az talán nem elég, amit ír a politikai hovatartozása kapcsolatban, hogy valahová tartoznunk kell.
Igen, szerintem nagyon sok ebben a pszichológia, nekem az egyik kedvenc fejezetem a kognitív torzítások volt, ami a politika előtt van, tehát a tudás belső ellenségeinél veszi sorra ezeket. Hát egyrészt hiszékenyek vagyunk ugye nyilván, másrészt ugye a csoporthoz tartozás igénye, ami ugye akár politikai pártokra is értelmezhető szintén oda vezet, hogy jobban elhisszük a saját táborunk állításait, mint a másikét. Itt nagyon érdekes kísérletek is voltak. Másrészt az, hogy nehezen fogadjuk el, ugye rezisztensek vagyunk a tudásra, nehezen fogadjuk el a valóságot, inkább kitalálunk egy összeesküvés elméletet, hogy legyen egy alternatív magyarázatunk ugyanarra. Ezt is nagyon jól levezeti.
Azt mondja, hogy vannak bizonyítékok, és abból egy nem fontos bizonyítékot nagyít föl valaki lényegében.
Így van, kiragadnak egy apró kis momentumot, és azt óriásira felfújják. És ugye az egész egy rendszerben működik, tehát ahhoz, hogy fent tudják tartani magát az összeesküvés elméletet, mindig újabb és újabb részletekkel kell gazdagítani. Tehát az összeesküvés a szükségszerűen a végén ilyen iszonyúan terebélyes lesz, és a legvalószerűtlenebb dolgokat építik már bele azért, hogy ne omoljon össze ez az építmény. És hogyha valaki megpróbálja ezt megcáfolni, akkor a cáfolatot is az összeesküvés részének tudják be. Tehát az egész olyan, mint egy öngerjesztő folyamat, vagy egy ördögi körömből nem lehet kitörni, és egyszerűen képtelenség meggyőzni az embert arról, hogy ez így nem stimmel, nem felel meg a valóságnak, nem igaz. Illetve azt mondja még, hogy az internet egy nagyon pozitív, nagyon hasznos, nagyon jó dolog is lehetne, és ehhez képest nem az. Ugyanis az internet nem a tudás demokratizálódásához vezetett, tehát nem ahhoz vezetett, hogy egyre több ember számára hozzáférhető a tudás, a kultúra, a művészet, stb., hanem azoknak aranybánya, vagy kincses bánya tulajdonképpen, akik eddig is sokat tudtak bizonyos dolgokról, eddig is nyitottak voltak, eddig is ellenőrizték a tényeket, amiket olvastak, eddig is éltek a forráskritika lehetőségébe, és azoknak, akik eddig ezt nem csinálták, azoknak továbbra sem fogja biztosítani ezeket a lehetőségeket. És ami nagyon veszélyes ebben az egészben, és ez azt hiszem, hogy elsősorban a közösségi médiára értendő, bár gondolom a keresőmotorokra is, hogy tulajdonképpen az algoritmusok is bezárnak minket egy ilyen véleménybuborékba. Tehát, hogy figyelik a tevékenységedet, és például a Facebookos hírfolyamodon azokat a bejegyzéseket fogják előre rangsorolni, amelyek megfelelnek a te véleményednek, tehát folyamatosan megerősítéseket olvasol, és ez szintén a kognitív torzításainkat használja ki, tehát itt is tulajdonképpen pszichológia van a háttérben, holott nyilván a fogyasztási szokásaidat szeretnék manipulálni vele, hogy folyamatosan megerősítenek abban, hogy amit te gondolsz, az helyes.
Ugye Trumppal kezdtünk, olyan, mintha maga ez a jelenség, a Trump jelenség, mintha ez ennek az egész kortünetnek a megtestesülése lenne.
Igen, ezt akartam pont mondani, hogy szerintem, nem tudom, hogy ez mennyire van ebben igaza, tehát nyilván ez egy véleménykérdés, nem ténykérdés, ugye ezt is mondja, hogy különbséget kell tennünk tények és vélemények között, de hogy én is úgy éreztem, hogy az ő szemében ennek a pillanatnyi helyzetnek, hogy mintha nem is ugyanabban a valóságban élnénk helyzetnek, Trump a megtestesülése. Tehát ő személyesíti meg mindazt, ami itt most játszódik körülöttünk, és ami egy teljesen új jelenség, mert erre még soha nem volt példa a történelem során, hogy ennyire elfajultak volna ezek a dolgok, és ezért tényleg Trump személyét és az ő cselekedeteit hozza újra meg újra példának.
Biztosan hallottál ennek a könyvnek a visszhangjáról a hazájában, de mondjuk mennyire volt leleplező a svéd oktatási rendszert illetően ez a könyv, mert egészen megdöbbentő színben tünteti föl. Tényleg a skandináv országokban az oktatás az ilyen mintapéldaként áll az ember Igen. előtt, és akkor hoppá, egyszer csak jönnek ezek.
Igen, azt sajnos nem tudom, hogy milyen visszhangja volt, de ez számomra is nagyon-nagyon érdekes volt az iskoláról szóló fejezet. Egyrészt azért, mert én is úgy gondoltam, hogy a skandináv oktatási rendszer az így mindenek felett áll és a tökélyhez közelít. Nyilván az ember tisztában van vele, hogy ott sem fenékig teljesen az életet, nyilván ott is vannak problémák az oktatásban is, de azért ez egy nagy leleplezés volt számomra is, hogy ennyire súlyos problémák vannak, és az is érdekes, hogy ennyire általánosak ezek a problémák, tehát hogy máshol, mindenhol tetten érhetőek, nem kell tényleg Svédországig mennünk ehhez. És egyébként nekem ez az iskoláról szóló fejezet azért is külön érdekes volt, mert ugye itt elmondja, hogy manapság az az oktatási rendszereknek a célja, hogy kritikai gondolkodásra, kreativitásra, probléma megoldásra tanítsák a gyerekeket. Ami rendben is van. Tehát a szerző is azt állítja, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek megtanuljanak kritikusan gondolkodni, jó probléma megoldók legyenek, kreatívak legyenek, hogy el tudjanak igazodni az őket körülvevő komplex valóságban, ez mind fontos. Viszont nem megoldható lexikális tudás nélkül. Tehát nem arról van szó, ugye, hogy tényekkel kell tömni a gyerekek fejét, viszont mindenféleképpen szükségük van tárgyszerű tudásra ahhoz, hogy képesek legyenek kritikusan gondolkodni, kreatívak legyenek, meg tudják oldani a problémáikat. És nekem ez nagyon érdekes volt, és kicsit örültem is annak, hogy ez így kimondatott. Azzal együtt, hogy természetesen én is azt gondolom, hogy szükség van a fennnevezett képességekre, de hogy mintha így elhanyagolnák az oktatási rendszerek mostanában a tárgyszerű tudás közvetítését, ugye bírálja a tanár szerepének felfogását is az oktatási rendszerben, akire azt mondják, hogy ő igazából csak egy kalauz, aki megteremti a keretrendszert, biztosítja a gyerek számára az eszközöket és a feltételeket, és a gyerek majd így, nem tudom, ilyen saját érdeklődésből kérdezgetve és kutakodva sajátítja el a tudást. És azt mondja a szerző, hogy ez így nem működőképes, ezért zuhannak a mérési eredmények. a gyerekek körében, hanem a tanárnak ismét láthatóvá kell válnia, ugye ő így fogalmaz, tehát aktívan részt kell vennie az oktatásban, és tudást kell közvetítenie.
Hogyha szembeállítjuk ezt mondjuk a magyar oktatási rendszerrel, ahol pont az a probléma talán, hogy egyáltalán nem kreatív gondolkodásra tanítják a gyereket, hanem hihetetlen mennyiségű információt kell megtanulniuk. Nagyon érdekes ezt a kettőt összevetni, hogy valószínűleg van egy arany középút, azt lenne jó megtanulni.
Igen, igen, egy kicsit olyan, mintha visszalépés lenne a poroszos oktatás felé az, amit ő mond, és lehet, hogy talán az is, csak ez most a saját értelmezésem teljes mértékben, hogy úgy gondolja, hogy egy kicsit áttestek már a ló túlsó oldalára. Tehát a túlszabad oktatás sem célra vezető. Tanmeneteket, tankönyveket elemez, mindenféle előadásokat tartott ő a kollégáival, középiskolai tanároknak. Arról a tapasztalatait megosztja velünk. Tényleg nagyon sok példa van benne, és nagyon kézzelfogható ez is, és nagyon sokrétű, tehát sok megközelítésből vizsgálja ezt a kérdést.
Többféle irányzatról is ír azért filozófia történeti könyv
igen,
is ez.
Igen, visszanyúl nagyon sokszor a történelembe, amikor napjaink jelenségét magyarázza, és így próbál arra is rávilágítani, hogy hogyan alakult ki ez így. Illetve korábbi filozófiai irányzatokat, meg korábbi filozófusokat is nagyon sokszor idéz, hogy hogyan értelmezték régen ezeket a jelenségeket, és hogyan értelmezik ma.
Számomra megdöbbentő volt, hogy azt írta, hogy még sosem volt, hogy ennyire hittünk a furcsaságokban.
A boszorkányokra, kísértetekre, meg a holdra szállás tagadása, ezekre gondolsz? Igen, igen, amikor ezekre teljesen abszurd elképzelésekről van szó, laposföld társaság, meg a gyíkemberek, meg a nem is tudom, hogy micsoda, ott statisztikai adatokkal támasztja el, hogy az amerikaiak és az Európai Unió állampolgárainak hány százaléka hiszi ezeket a tulajdonképpen összeesküvés elméleteket, és amikor én ezt a részt fordítottam, pont voltak vendégeink, és én ebből egy kis adást tartottam, hogy felolvastam a számokat mindenki legnagyobb megdöbbenésére, illetve ezt megkérdeztem, hogy szerintetek az amerikaiak hány százaléka hisz a kísértetekben, persze nem jól tippeltek, de mindesetre remekül szórakoztunk azzal a néhány statisztikai adattal, és mindenki nagyon megdöbbent, hogy ez teljesen hihetetlen és felfoghatatlan.
Szerinted a könyvnek milyen a kicsengése? Olyan, mintha most valami határhoz értünk volna, hogy innen még el tudunk mozdulni.
Ugye, amikor ez a könyv megjelent, akkor még az amerikai választások előtt voltunk, tehát a 2020 novemberi választások előtt voltunk. Hogy milyen a könyvnek a kicsengése? Szerintem azért van benne optimizmus. Muszáj, hogy legyen benne optimizmus. Ő ugye tudós, nagyon sok vitát felvállal, rendszeresen megjelenik a svéd tévében és a lapokban, és ezt írja is valahol, hogy neki tudósként kötelessége felvállalnia ezeket a vitákat, és mindent megtennie azért, hogy harcoljon a tudás ellenségeivel, hogy a saját megfogalmazását idézzem. És szerintem az ember nem tenni akkor, hogyha teljesen kudarcra ítéltnek látná a vállalkozását. Tehát én sejtek azért ebben egyfajta optimizmust, hogy ezt meg lehet változtatni. Bízzunk benne, hogy igaza van, és létrejöhet még értelmes kommunikáció. Tehát egyfajta lövészárok háború van most pillanatnyilag, ahol nem lehet meggyőzni. Egyik fél se tudja meggyőzni másikat, de bízunk benne, hogy ez nem marad így.
Rajtuk van a felelősség most a tudós embereken, akik ezt pontosan látják, hogy minél többször hangoztassák, hogy a kritikai gondolkodásnak milyen jelentősége van, és ezeket a működési mechanizmusokat megmutassák újra és újra, hogy megértsék az emberek, nem?
Igen, valahol ott írja, és amikor egyetemistákkal végeztek kísérletet a különböző összeesküvés elméletekkel kapcsolatban, hogy az volt a leghatékonyabb módszer az összeesküvés elméletek lerombolására, hogy tudatosították a diákokban, hogy hogyan épülnek fel ezeknek, hogy hol vannak a csúsztatások, hol vannak a tévedések a rendszerben, és az a csoport, akikkel ilyen módon dolgoztak, a végén sokkal kevesebb tévhittel rendelkeztek, mint az a csoport, ahol egyszerűen megmondták, hogy mi az igazság, és nem tudatosították ezeket a mechanizmusokat bennük, hogy miért látjuk mi ezt, hogy miért vagyunk hajlamosak elhinni a hülyeségeket, mert bocsánat, de tényleg arról van szó. És hogyha valaki ezt megértette, akkor elkezdett máshogy gondolkodni.
Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk Ósza Vigfors filozófus könyvéről, Alternatív tények, a tudás ellenségei, ez a címe, és ezt a ma igazán nélkülözhetetlen könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg.